Vendégem a stúdióban továbbra is Szakonyi Eszter, mesterkozmetikus, gazdasági mérnök, egészségügyi szakkozmetikus és a Vintage Beauty brand alapítója és tulajdonosa. Sok minden így egymás után, amit felsorolunk, de mindig az. És beszélgettünk arról, hogy nagyon érdekes, hogy vissza lehet nyúlni a gyökerekhez, és a fenntartható kozmetikumok piacán ez egy igen jó iránytű lehet, hogy mi mire jó, és erre neveled a gyerekeidet is, hogy ők is értsék, hogy mindez hogyan működik. Mesélj egy kicsit erről, kérlek.
Nagyon egyszerű, bármilyen bőr probléma adódik, akkor én mindig megfogalmazom, hogy ezt hogyan hoznánk helyre a hűtőszekrényből. Tojással, tejjel, tejtermékekkel, gabonákkal, olajokkal, vizekkel, nem biztos, hogy megcselekedjük, de nagyon sokszor egyébként a slamasztékából ez rántott ki bennünket bizonyos elváltozások kapcsán, amikor nem volt orvos, nem volt gyógyszertár, ugye különösen, amikor külföldön éltünk, akkor ez a tudás nagyon jól jött.
Nyilván ehhez nagyon kell érteni, hogy mi mire jó, és az a sok kutatás és kísérlet, amit végeztetek és végeztek, az mind segítette, hisz nem mesterséges, hanem természetes alapanyagokban gondolkodtok.
Meg az a nagyon sok, most már 100 körüli receptúra, illetve kiadványkönyv, régi folyóirat, stb., amik erről szólnak, ugye én ezeket gyűjtöm most már 15. éve, egy ilyen nagyobb szekrényi anyagom van, ezek azért nagy segítséget jelentenek abban, hogy zöldségek, gyümölcsök mire valók, ezt régen tanították kozmetikusoknak, nem tudom, most benne van-e a képzésben, aztán valahogyan elfelejtődött, tehát nem volt trendi, ciki volt, tehát valahogy Ilcsi néni ezt kimaxolta, zseniálisan.
Őt szinte mindenki ismerte Magyarországon.
Úgy van, és bámulatos volt, amit csinált, tényleg szakmatörténeti tevékenysége volt, vagy karrierje, és aztán valahogyan, ahogyan megjelentek a külföldi cégek, különösen a magyar kozmetikai piacon, egyre cikibb volt elővenni a fűben, fában tudást, pedig Magyarország ebben kiemelkedő. Tehát a kelet-európai drogista ismeret a nyugat-európai wellness kultúrával, itt ezen a tér, itt találkozik Magyarországon.
És azt mondod, hogy ez a tudás még él.
Csirájában igen, és most mi megpróbáljuk ezt újra felidézni, akkor is, ha egyébként ez nem trendi jelenleg.
Említetted a csomagolást, ami egy nagyon fontos része annak, hogy egy termék fenntartható-e, vagy fenntartható élettartama van-e, vagy sem, és említetted az üveget, hogy ti azért ezt, ha tehetitek, használjátok. Volt ellenérzés a piac részéről?
Nagyon sokszor. Ugye a termék konzisztenciája állaga nem mindig teszi lehetővé, hogy üvegből kinyerhető legyen. A géles szérumaink például csődöt mondtak, és pont a legdrágább szérumok voltak, tehát ott például felhördült a nép, hogy már pedig kérik vissza az Airless flakont, még ha műanyag is, és kénytelenek voltunk meghajolni ezelőtt a törekvés előtt, vagy szándék előtt. Most azt csináljuk, hogy felében üvegbe tesszük, felében Airless műanyag flakonba.
És mindenki nem találja meg és a számára elfogadhatót?
Igen, és most épp néztük a statisztikát, hogy tényleg felében vásárolják az emberek. A kényelmi szempontokról még mindig nem hajlandóak lemondani. Tehát mindenki elmondja, hogy mennyire fontos számára a fenntartható kozmetikumok használata, de azért töredék az, aki kompromisszumokra vagy némi megbocsátásra hajlandó a csomagolóanyagok tekintetében.
Mert mondjuk az, hogy valami biológiailag lebomló, vagy mire bomlik le, ezt talán könnyebben elfogadja a piac, de azt, hogy mondjuk valami újra tölthető, aminek olyan fontos a tisztasága, abban vannak kérdések?
Igen, mikrobiológiai szempontból nem megengedhető, hogy ne laborkörülmények között legyen valami letöltve. Épp tegnap beszéltünk a párommal arról, hogy kellene egy gép, ami azonnal megtölti a csomagolóanyagot, amikor valaki hozza, és megoldható lenne.
De ja, biztos, hogy a tisztaságot.
Így van, de az ánti ezt nem dicsérne meg. Biztos vagyok benne.
Tehát hogy azért még nincs itt vannak kitalálva küzdelmek.
Nincs kitalálva. Egyszerűen az, hogy csirátlanul, teljes stabilitással lehessen megtölteni ott és akkor csomagolóanyagokat, szép lenne, ha ezt meg tudnánk ugrani, de félek, hogy a magyar hatóságok ennél rigorózusabbak, és nem fogják ezt engedni, úgyhogy nagyon nehéz ezt áthidalni. Most azt tudjuk csak, hogy visszavesszük az üvegeket, bevisszük a laborba, fertőtlenítjük, és újra töltjük, de laborkörülmények között, csirátlan UVC lámpa alatt, csirátlanított környezetben, és akkor így meg tudjuk őrizni a stabilitást. Ugye ez a termékeknek is fontos, hogy a szavatossági időn belül ne romoljanak csak azért hamarabb meg, mert nem megfelelő körülmények között lettek letöltve. Tehát van ebben azért ráció.
Igen, hát fenntarthatóságról beszélünk, aminek kapcsán nagyon fontos a szemléletformálás, de akkor azt mondod, hogy a szabályozói környezet terén is szükség lenne szemléletformálásra, hogy ez együtt mehessen, együtt működhessen?
Igen, együtt kellene, hogy mozogjon, biztos, hogy már volnának jó és míves innovációk, amik ezt át tudnák hidalni, hogy megfeleljünk a környezeti és a piaci elvárásoknak egyaránt, vagy a hatóság és a piaci elvárásoknak egyaránt, de hát ez gyerekcipőben jár, szerintem külföldön már nem így van. Amit én ott láttam, Nyugat-Európában ez egy sokkal megengedőbb, észszerűbb szabályozás volt, és ezért láthattunk olyan példákat, ami Magyarországon 3 hét után bezárásra kerül egy banális hatóság ellenőrzés során. Tehát még nem tartunk ott.
Beszéltünk ugye arról, hogy nem mindig gazdaságilag megengedhető az, hogy az ember a fenntarthatóságért tegyen. Hol látod a határát ennek? Meddig lehet ebben elmenni? Mert ez, úgy érzem, hogy ez egy folyamatos ilyen libikóka vagy egyensúlyozás, hogy mennyire lehetek fenntartható, hogyan lehetek közben gazdaságos. Tehát ezt ti napi szinten méritek?
Most még ott tartunk, hogy egyáltalán nem foglalkozunk a számokkal, csak azzal, hogy minél tisztábban tudjuk azt megoldani. Van mellette és ellene szóló érv is, tehát ennek van költsége is, és van bevétele, és bevétel részben az, vagy egyfajta spórolási lehetőség, hogy visszahozzák ugye a vevők az üvegeket, és akkor újra töltjük, és nem kell megvásárolni ismét, de van költsége is, különösen azért, mert ugye a kozmetikum az egy veszélyes hulladéknak tekintendő holmi, tehát annak a megsemmisítése, akár alapanyagról, akár késztermékről legyen szó, az egy költséges história, és szennyezi egyébként a környezetet, ami megint csak újabb költségeket vet fel. Most még mi kis nis cégként csak úgy tudunk megfelelni, amennyire csak tudunk a fenntarthatósági elveknek, hogy egyáltalán nem nézzük a költségeket ilyen értelemben, ami ezzel kapcsolatos, hanem megpróbáljuk kimaxolni a lehetőségeket, hogy a hatóságoknak is rendben legyünk, meg a fogyasztóknak is rendben legyünk, és várjuk azt, hogy a piac ezt pozitívan megerősítse, és hajlandó legyen ezért több pénzt mondjuk kiadni, hogyha valaki ezt meg próbálj megteremteni. Ez egyfajta mintamutatás, vagy példamutatás. Szokták kérdezni, hogy jó, hát olyan kicsik vagytok a piacon, nem is vagytok láthatóak szinte.
Tehát mekkora impaktot tudtok, hatást tudtok gyakorolni.
Igen, mire én meg azt mondom, hogy hát mi vagyunk az a kicsi, innovatív, úttörő, törekvő cég, aki megpróbál mintát fabrikálni arra, hogy hogyan lehet akár egy kicsit nagyobban is ezt esetleg megoldani, olyan technológiákat, olyan megoldásokat, olyan szemléletet behozni a piacra, ami ezt képviseli, és ez aztán akár még követhető is lehet nagyobb cégek számára is.
Hát legyen így, beszéljünk a részletekről, egy kis szünetet tartunk Szakonyi Eszter, mester kozmetikussal, a Vintage Beauty megálmodójával beszélgetek itt a Woman Power, fenntartható szépségiparról, fenntartható kozmetikumokról beszélgetünk, illetve hát mindennek a hátteréről és mozgató rugóiról, úgyhogy hamarosan innen folytatjuk.